itthon Erdélyben.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Szent Iván Labor falvára kalauzoljuk Önöket. A falu közigazgatásilag Uzonhoz tartozik. Hozzá legközelebb eső város Sepsiszentgyörgy, tőle 7 kilométerre délkeletre fekszik, a Fekete-ügy jobb partján. A település Sepsiszent Iván és Laborfalva egyesüléséből jött létre 1899-ben. Itt született a birtokos Szent Iványi család több neves tagja. A 15. században Szent Iványi György Erdély alvajdája, Szent Iványi Miklós Háromszék vármegye alispánja, Szent Iványi Márkos Dániel unitárius püspök, Szent Iványi Márton pedig tanár és író volt. De itt született Szent Iványi Tamás, Berde Áron és Berde Mózes. Ugyanakkor Laborfalvi Rózára is nagyon büszkék a Szent Iván laborfalviak.
Hálát adhatok a jó Istennek, hogy annyian járunk még templomba.
Ugye 16. században unitáriussá lett ez a falu is.
Sikerült szányvizet, az ivóvizet megoldani, a villanhálózatnak a felújítását korszerűsíteni.
Úgy gondolom, hogy itt maradok helyben Szent Iván laborfalván. Agrármérnöknek készülök, remélhetőleg, hogy sikerül is.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Buzogány Csoma István énekel. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunk előtt Bartos Károly, református lelkész, aki beszolgáló itt Szent Iván laborfalván, mert az anyaegyház az máshol van.
Kolóz anyaegyház község, Szent Iván laborfalva pedig a leányegyház község. Tehát én Komolón lakom.
Hány hívet pásztorol itt Szent Iván laborfalván?
150 körül vagyunk. Egy kicsit megizmosodtunk az utolsó időkben. Nagyon érdekes helyzet, mert ugye körbekereken van egy református tenger. Itt két falu nőtt össze, Laborfalváról inkább tudunk, ugye, Laborfalvi Róza nevéhez kapcsolódóan. Ez volt egy szabad székely unitárius falu. És akkor itt volt Szent Iván, ami gyakorlatilag egy zsellér falu volt. Az ellenreformáció idején akkor ez egy katolikus közeg lett, mert a nemesek ugye Bécs nemesek voltak, tehát akkor volt egy katolikus, meg egy unitárius közösség, és mivel a legügyesebb férfiak és a legszebb nők a környéken mind reformátusok, hát ide csábítgatták őket. Ez most vicc volt, nehogy valamelyik más felekezetű testvérem megsértődjön. Lényeg az, hogy házasság révén szakmai úton így kerültek ide a reformátusok.
Más vallások még élnek a római katolikusokon, reformátusokon és unitáriusokon kívül?
Hát van egy gyönyörű ortodox templomunk, gondolom, hogy van vagy 20-25 ortodox a faluban. Neoprotestáns nagyon kevés van. A háromszéki hitélet az elég sajátos, tehát más, mint például a Nyárád menti székelység, vagy a Maros menti székelység. Úgyhogy itt a neoprotestáns gyülekezetek egy picit nehezebben gyökereznek meg. Pár Jehova tanúja van.
Tudok néhány görögkatolikus hívőről is.
Hát ez egy nagyon izgalmas történet. Ugyanis a katolikusoknak a fele az görögkatolikus volt eredetileg. Tehát ezt már a történelem könyvekből kell elolvasni, és akkor utána lehet gondolni.
Milyen a hitélet a reformátusoknál?
Mindig viszonyítom. A Nyárád mentéhez, a Kaluta szekhez viszonyítva, mi azért langyosabbak vagyunk. Szegény Orbán Balázs leírta, nem szegény, lehet, hogy mi vagyunk szegények, leírta már a nagyművében azt, hogy a háromszéki férfiaknak lehet szólni, hogy a templomot meg kell javítani, csak a templomban ne hívja őket a pap. Ez egy nagyon sajátos, érdekes háromszéki dolog, azt jelenti, hogy történelmi gyökerei vannak. Olyan döbbenetes, hogy az 1700-as évek elején, amikor Nagyságos Rákóczi Ferenc zászlai alá felesküdtek a háromszéki székelyek, még mindig az öreg Isten nevében esküdtek fel. A reformáció már rég lefutott, elméletileg el kellett volna jutni a krisztusi megváltásig, de ők még az ősöreg Jotengritnél tartottak. A templomokban nagyon sok helyen így a Tarlós nap motivum, az itt van itt háromszéken, ami ugye a Jotengri férfi manifestációja volt, Gönnüsz a napisten, ugye Csíksomlyón, amikor a csángóasszonyok felnéznek a napba, akkor a Bába Mária kultuszhelyen az ő kőisten, anya kultuszhelyen Gönnüsz a Isten atyának áldoznak. Persze ezt nem tudják, mert közben átalakult a történet. Valahogy van egy ilyen sajátos mentalitása. Háromszéki viszonylatban én azt mondom, hogy hálát adhatok a jó Istennek, hogy Komolón és Szent Iván Laborfalván annyian járunk még templomba, és amiért Külön hálát adok az azért, hogy mind a két helyen van egy-egy olyan munkatársi csoportom, itt egy presbitérium, komolyan egy presbitérium, egy nőszövetség, akikkel azért komolyan lehet dolgozni. Egy férfinek, főleg napjainkban ugye a presbiteri mi volt a státus. Én például ilyen vagyok férfiként, hogy fontos nekem a státus, és a legtöbb férfi társam ilyen. Nagyon sok helyen ütközöm, abban látom itt kollégáknál, hogy a státus mi voltban ez a szerepkör ki is teljesedett, és nem szólt többről, hála jó Istennek, itt azért nem. Az odafigyelés, a megfelelő lélek. Voltam egy másik gyülekezetben. A gyerekekkel táborban voltunk, hatalmas nagy árvíz volt, és anyósom volt otthon a legkisebb gyerekünkkel. És hát idáig érő víz volt, parókia udvarán, és anyósom a babával, mert akkor a pici még baba volt, menekült ki a vízbe, és ott állt egy 190 meg egy 2 méter 10 centi pasas a betonon, mert odáig nem jött fel a víz, mondta, hogy segítsenek, mondta az a 210, aki már nem él, nyugodjon békén, hogy vízbe nem megyek be. Na most errefele elmegyünk nyaralni, és akkor fölhív valamelyik gondnokom, hogy tiszteltes úr, úgy beszéltük meg, elmegy nyaralni, lezárta a pincébe a vizet, hogy nagy véletlenül csörpödés legyen. Ha nem haragszik meg, én megteszem. Tehát gondnokaink, itt nekem legalábbis, sokszor valóban jó értelemben vett gondoskodó emberek. Ott még nem tartunk mind a nyárád mentén, hogy egy-egy gondok kiáll és imádkozik, de hát ha jó Isten szent lelke, itt is lassan elhozza ezeket az időket. Már volt olyan, hogy nagyon beteg voltam, és a Szent Iván laborfalvi gondnokom felolvasott egy igét, mondott pár mondatot, és egyet énekeltek az imaházban. És rengeteg dolog van, amiért én hálát adhatok.
Minden vasárnap van Isten tisztelet?
Minden vasárnap. Amivel igazán még gondjaink vannak, azok a bűnbánati alkalmak. Mindig kiderül, hogy a faluba két bűnös van, a pap és a harangozó. Na de hát ez van.
Esketést, keresztelőt milyen gyakran tartanak? Mert gondolom itt is a temetés az sokkal több, mint a keresztelés.
Jóval gyakoribb, sajnos a temetés, hát így most az elmúlt 3 hónapban ez különleges ajándék volt, hogy a két faluban most már nem tudom számra leosztani, hogy pontosan hol hány, de 7 kisbabát kereszteltünk, és még készülünk 2-nek a keresztelésére.
A fiatalok mernek gyereket vállalni, mert mindenhol azt hallom, hogy nem igazán. Az iskolába fogy a gyerek létszám, ha már van 2-3 gyerek, akkor Sepsiszentgyörgyre viszik.
Mivel Komolón élek, egymás mellett van a két falu, ezért ott jobban rálátok a dolgokra. Egyértelmű, hogy Komolón is, gondolom Szent Iván laborfalván is hiányzik egy generáció. Gyakorlatilag, aki a 70-es, 80-as években lett felnőtt, az beköltözött Szentgyörgyre, felköltözött Kézdire. Nagyon sokan kiköltöztek külföldre, de akik itthon vannak, azok vállalnak gyereket.
Amint említette a tiszteletes úr, hogy a munkatársai azok tényleg odaállnak, lelkesek, akkor azt jelenti, hogyha javítások vannak parókián, templomnál, az egyháznál valamilyen munka van, akkor itt még a közmunka él, tehát nem olyan probléma, mint esetleg egy olyan településen, ahol mindennél pénzt kell adni?
A közmunka döcög, de javítjuk az egyik nagy épületünket, a mesteremberek dolgoznak, és akkor mondják, hát tiszteltes, itt van Béla bácsi. Béla bácsi a gondnokom, ő villanyszerelő, és 2 nap alatt egyedül szépen egy másik presbiter testvéremmel, Csabával megalapozták a munkát, és akkor ő most szépen bekötötte a villanyhálózatot, és egy kávé se jött be. 3 széken mi kedves emberek vagyunk, teszünk egy ennyit, és akkor meséljük 2 hétig. Én is ilyen vagyok, az ember nem jobb, mint a többiek, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a megvalósításainkra. Nagyon örvendek, amikor valaki nem órákat mesél, hogy ő mennyit tett, hanem én tiszta véletlenül megtudom, hogy ő azt megtette.
Itt Szent Iván laborfalván sokat kell javítani?
Mind a két közösségben gyakorlatilag újba kell tenni mindent. Megboldogult fiatal koromban ezelőtt 7-8 évvel, úgy fogtam neki, hogy mindent egyszerre, aztán egy kicsit meg kellett állítani a dolgokat. Komolón a templom 80%-ban rendben van téve, az imaház, a parókia jó állapotban van, a kultúrral küszködünk. Ahogy ezt befejezzük, azután következik Szent Iván laborfalva. Nem azért került második helyre, mert leányegyházközség, hanem egyszerűen azért, mert a papírok nem voltak rendbe téve, tehát amikor ide kerültem, akkor derült ki, hogy egy csomó dolog, nemhogy visszaadva nem volt visszaigényelve. Volt egy idős papbácsi, aki elvesztette a lábát, nagyon hamar meg is halt. A gondok ura, aki a munkatársa volt, az autóban esetben halt meg, a Rétyi tó mellett sörözgetett. Ők elindították a dolgokat, csak egyszerre estek ki mind a ketten, és hogy akkor levegőben maradt. Amíg ez nincs lerendezve, én addig nem tudok pályázni. Tehát az imaházat rendbe tenni, egy olyan imaházat, aminek szeretnénk egy kicsit templom jelleget adni, nem lehet 150 ember erejéből megoldani, pályázni kell. Tehát azt jelenti, hogy minden nekünk rendbe kell legyen téve papírügyileg, tulajdonjogilag, ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat mi be tudjuk indítani.
Ne sajnáld eldobni, ha úgysem illik rád. Ne szégyeld fölvenni a tiszta szép ruhád, amit Isten rád, a tiszta, a szép ruhád. Ne rejtsd el a titkot, amit megértettél már. Engedd el a kincseit, hogy magasabbra szállj, s a közel már az ég. Azért ember, az évek, te meg csak kérded, mi ez a sok-sok folt a tiszta szép ruhád? Miért ráncokat táncol nélküle minden egy életen át? Szorít egy kéz,
szorít egy kéz,
úgy kell az ünnep, lemossa a szürke útborát, és tündököl úgy, ahogy adtam a tiszta szép ruhát. Szorít egy kéz,
szorít egy kéz,
úgy kell az ünnep,
kell az ünnep,
lemossa a szürke útborát, és tündököl úgy, ahogy adtam a tiszta szép ruhát.
Mikrofonunk előtt Buzogány Csoma István, unitárius lelkész, de emellett zenész is, mert nagyon sokan zenészként is ismerik a tiszteletes urat. Hogy került Szent Iván Laborfalvára? Volt előző szolgálati hely is, vagy egyenesen ide kapta a kinevezést?
Ez nekünk ugye választott hely. Én előtte két szolgálati helyen is teljesítettem a lelkészi kötelességeimet. A pályafutásomat azt Marosvásárhelyen kezdtem, mint segédlelkész a Bolyai téri unitárius egyházközségnél. Onnan 2,5 év után, ahogy nagypap lettem, ugye letettem a vizsgát, léptem egy nagyot a hétmérföldes csizmával, és egyből a határ mentére Nagyváradra kerültem. Nagyvárad, Arad, Temesvár, ez mind benne volt a szolgálati körbe. Aztán 5 év után úgy gondoltuk, hogy most már a honvágy annyira elfogott bennünket, hogy ide jelenne kicsit hazakacsingatni, és akkor megörült itt Szent Iván Laborfalva és a Sepsiszentgyörgyi Kórház lelkészi állás, mert a feleségem is lelkésznő, és akkor nekünk felajánlották ezt a két helyet egyszerre, és nálunk elég ritka az, hogy lelkészházastársként egyszer lehessen ekkorát lépni, változtatni, és akkor elvállaltuk nagyon szeretettel. Amúgyis, hogy ez feleségem is Sepsiszentgyörgyi, én székelykeresztúri vagyok, hát egy picit közelebb van, mint Nagyvárad. Akkor már megvolt a két lányunk, a mamák ugye mégis közelebb vannak, és tudjuk jól, hogy más, amikor mamák mellett cseperednek fel a gyermekek, és nem csak fényképről ismerik az unokákat, és fél évente egyszer látogatjuk egymást. Így kerültünk ide Szent Iván Laborfalvára. Amúgy én sokat jártam át ezen a falun valamikor, és mindig csak az maradt meg, hogy hű, ez milyen hosszú falu. Sose gondoltam volna, hogy egyszer itt megtelepedem, és itt lesz a lelkészi szolgálati helyem.
A Szent Iván Laborfalviak vallási megoszlás az nagyjából úgy néz ki, hogy zömében római katolikusok, akkor a reformátusok következnek, és talán a legkisebb az unitáriusok száma. Jelen pillanatban hány hívet pásztorol a tiszteletes úr?
Itt Szent Iván Laborfalván és Uzon és környékén, hiszen ez is hozzánk tartozik, egy olyan 80-85 lélek van. Azért van mindig plusz-minusz 5, mert vannak olyanok, akik mondjuk Szentgyörgyön élnek, de ide fizetnek, vagy itt élnek, de Szentgyörgyre fizetnek, tehát van egy ilyen rés a számok között. Ezen kívül nekünk társegyházközségünk Kézdivásárhely, úgyhogy a két anyagyülekezettel vagyunk egy olyan 200 körül mindig. Ezen kívül most még beszolgálok Sepsi Szentkirályra és feleségem Botfaluba. Azon kívül nagyon sok szolgálatot vállalunk mind a ketten, köri szinten is, vagy egyetemes szinten is, a zene által is, nagyon sok zenés istentiszteleten veszünk részt, van munka bőven.
Esketés van az unitáriusoknál?
Nálunk nagyon kevés. Nekem egy esketésem volt, az is úgy, hogy két vallásból áttértek unitáriusnak, és úgy volt nekem esketésem. Visszanéztem az anyakönyveket, 9 év után ez volt az első egyházi megáldás. Keresztelő az több van, de hát inkább temetés, sajnos.
Amúgy a fiatalok még tartják ezt a régi hagyományt, vagy már ide is begyűrűzött az, hogy inkább élettárs viszonyban vannak?
Hát én úgy látom, úgy tapasztalom sajnos, hogy ide is begyűrűzött most már ez a tendencia is. Aki egy olyan hagyományosabb családmodellt követ, vagy egy hagyományosabb családban nőtt fel, az ragaszkodik. Már csak a szülők véget is, vagy a nagyszülők véget is, általában az esküvő az úgy szokott lenni, hogy na fiam vagy lányom, aztán most már ideje lenne összekötni a dolgot. Itt is nekem derült ki a fiatal házasokról, hogy mit tudom, 10 év együtt vannak, de én nem is tudtam, hogy ők nem házasok. Sajnos ide is bejött ez a furcsa gondolat, hogy nem a papír, de hát akkor miért félünk a papírtól? Miért nem kérjük Istennek az áldását, ugye, erre a közös útra?
Milyen a kapcsolat a katolikus plébános, a református lelkésszel, mert a református lelkész az Komolón lakik, a római katolikus plébános pedig itt a településen, aki valamiért nem hajlandó részt venni a műsorba, pedig meg volt szólítva, és úgy tiszte lenne, hogyha nagy közösséget vezet, azért ő is elmondja a véleményét az egyházról, meg a templomról. Ha valami olyan rendezvény van, akkor közösen is tudnak szervezni egyházi vonalon?
Az emberek közti viszony az teljesen más, mint a hivatali viszony. Mi minden rendezvényt ökumenikusan hirdetünk meg. Például a református kollégával nagyon jó viszonyt ápolunk, rengeteg közös, hát ha lehet mondani, ilyen vállalkozásunk van, valóban vállalkozás, mert a vállunkra kell sok mindent vegyünk. Például az anyáknapi ünnepséget, a karácsony ünnepséget mindig közösen szervezzük, ők is kevesen vannak, mi is kevesen vagyunk, és akkor sokkal jobb, hogyha együtt. Amúgy is sok a vegyes család, és akkor mindig megvan egyikében ennek a templomában, másikében a másiknak az imaházába tartjuk ezeket az ünnepélyeket. Amúgy is a gyermekek, ugye mind barátok, osztálytársak, évfolyamtársak, és nem tesznek különbséget a felekezetek között, jönnek együtt ifjúsági egyletre, amit szintén ugye közösen szervezünk, feleségemmel szervezzük a nőszövetséget, az teljesen ökumenikus, vezetem a női kórust, ami megint ökumenikus. Amikor ünnepek vannak, akkor az emberek közt nincsen meg ez a felekezeti megkülönböztetés. Hivatali szinten egy kicsit szolidabb, fogalmazzak így a kapcsolatunk. Részemről mindig nyitott minden. Őszintén elmondom, hogy én úgy képzeltem, mert ilyen két nagyvárosban szolgáltam, se Marosvásárhelyen, se Nagyváradon nem tapasztaltam semmi ilyen negatív dolgot ezzel kapcsolatosan, sőt Nagyváradon, ugye a megyés püspök úrral nagyon jóba voltunk, eljártunk egymásnak a rendezvényeire, a református püspök urak is, ugye egyik a másikat, ahogy váltotta, a görög katolikus püspök urak is eljöttek, tehát egész felső szinten működött ez az ökuménia. Itt egy picit más. Ugye úgy képzeltem én el, hogy eljövök vidékre, eljövök falura, és akkor egy-egy ilyen nagy ünnep előtt összeülünk mi lelkészek, és akkor egyet mondjuk borozgatunk, és megbeszéljük a falunak a dolgait, hogy miben tudnánk segíteni, mit tudnánk közösen tenni. Hát egyelőre még az elején vagyunk, mondjam úgy ennek az útnak. Én mindig reménykedem abban, hogy egyszer majd így lesz.
Említettük már a kórust, az számít, hogy a lelkész is zenész? Vagy hogyha fiatal a lelkész, akkor inkább meg lehet mozgatni a fiatalságot, vagy akkor inkább lehet hasonló dolgokban részt venni?
Nyilvánvaló, hogy nagyon sokat számít az, hogy valaki zenész-e, vagy nem, mert az igények onnan indulnak el. Nekem szóba se jött az, hogy ne legyen kórus. Én ha már tudok egy picit hangszereken játszani, nagyon sok kórus mozgalomban részt vettem, akkor nem is volt kérdés az, hogy valamilyen kórust nem fogunk alapítani. Persze mindenki az jött, hogy tiszteletes úr, nekünk nincs hangunk. Így kezdődik. Idősek vagyunk, öregek vagyunk, nincs hangunk. Aztán, amikor összeültünk, énekeltünk, egy-két szólalomra már megtanultunk hangszerkíséret mellett énekelni, felfellépegettünk, megdicsértek, akkor lett hangunk is, lett kedvünk is hozzá. Én nagyon szeretem, és a kórustagok is nagyon-nagyon szeretik ezeket az alkalmakat. Úgy választom mindig az énekeket, hogy a kórus szintjéhez mérten. Tehát mi egy egyszerű falusi kórus vagyunk, nem tudunk mondjuk bakműveket énekelni, nem is akarunk, hanem olyat, ami a szívünkhöz közel áll, népdalokat, könnyű zenét, istenes énekeket. Nekem az a meglátásom, véleményem, hogy mindig a kórushoz mérten kell választani. Ha szeretjük azt, amit énekelünk, akkor át is tudjuk adni. Ha választunk egy nehéz művet, akkor szenved a kórusvezető, mert nem tudja megtanítani, szenved a kórus, mert nem tudja énekelni, és szenved a közönség, mert hallgathatatlan az adott mű. Hál' Istennek, hogy Szent Iván Laborfalván az ifjúsági egylet mellett működik a SZIA csoport, a Szent Iván Laborfalvi ifjaknak a csoportja. Műsort tanultunk be, ifjúsági programokon vettek részt, falunapot szerveztek, adventi nagykoszorút készítettek, temetőtakarítást szerveztek, és maguktól. Nekünk lelkészeknek ugye az a dolgunk, hogy egy picit felülről átfogjuk, ha pályázatok vannak, akkor segíteni, megfogalmazni, megírni, elküldeni, picit kísérni azért a folyamatát, hogy tudják ők elszámolni rendesen. Éppen csak egy picit kell fogni a kezüket, és működik. És számomra az egyik legnagyobb öröm az, hogy van olyan kezdeményezés, ami szinte, hogy magától működik, mert mindig, ami alulról jön, az az érték. Rengeteg ötletük van, sokszor kell mondani, hogy ezt most az idénre ne, mert kifullad a dolog, most is készülünk egy színdarabos bárra, nagyon-nagyon aktívak, és az van mindig, hogy minden réteget meg kell szólítani. Tehát függetlenül attól, hogy a lelkész idősebb, fiatalabb, tehát vannak az idősek is, vannak a fiatalok is, vannak a középkorúak is, vannak azok a nénikék, bácsikák, akik templomba járnak, és vannak azok a zömébe, akik nem, és mindenki után el kell menni, ugyanúgy, mint a zenében, hogy most ma már nincs nagyon tömegzene, hanem rétegzene van. Tehát mindenki a maga íze, szája szerint hallgatja, megy el koncertekre, és ezt így meg kell keresni, ki kell szemelgetni az egyházi szolgálatban is, hogy kit mivel lehet bevonni.
A tiszteletes úr játszik zenekarban is?
Itt Szent Ivánban van ugye a mérnök úr, meg a lelkész kollégám, a református kántor. Jó magam, ugye van egy kicsi népi zenekarunk, de adott esetben a helyi bált is lezenéjük, hogyha igény van rá, mert azt mondták a múltkor a fiatalok, hogy hát ezek az öregek már nem kellenek nekünk, mert túl öregek. Szoktunk fellépni ünnepek alkalmával, megzenésített versekkel, virágénekekkel, úgyhogy ez a része is működik. Azon kívül van egy lelkész csapatunk, akikkel együtt szoktunk zenélni a daltutajokkal. Nekem olyan óriási szerencsém volt, hogy sikerült egy saját lemezt kiadni, ugyancsak ilyen istenes énekekkel, teljes hangszereléssel. Oda kaptam egy nagyon-nagyon jó csapatot, akik segítettek engem. Volt két lemezbemutató is. Mondjuk ez alkalmi, mert nem mondhatom azt, hogy az én zenekarom, bár nagyon örvendenék, ha így mondhatnám. Most Kézdivásárhelyre szervezem az egyházi zenekart, úgymond a templomi zenekart. Az az érdekessége az ottani helyzetnek, hogy az evangélikus templomban három felekezet tartja az Isten tiszteletet egymás után minden vasárnap. Minden hónapban negyedik vasárnapot közösen tartjuk. Ez egy nagyon szép kezdeményezés volt. Sokan jönnek, ugye minden gyülekezetből jönnek a hívek is, lelkészek is, és felváltva prédikálunk, kivetítjük zenekarra, zenével, modernebb liturgiával, és nagyon szeretik ők is, mi is, mindenkinek egy ilyen feltöltő alkalom ez.
Egy kicsit beszéljünk az unitárius templomról is. Műemlék templom az unitárius templom?
Azt kell mondjam, hogy hála Istennek nem műemlék templom, mert bár nagyon szeretjük a műemlék templomainkat, de egyre inkább megnehezítik az életünket, főleg ha átkategóriás műemlék templomról van szó, mert nagyon nehéz javítani, bármit módosítani, és általában nem kényelmesek. Tehát nekem az a véleményem, hogy minden templomot a saját jó értelembe vett kényelmünkre kell alakítani, mert mi használjuk. A miénk nem egy régi templom, az 1800-as évek elején, pontosan 1810 után kezdték építeni. Ugye 16. században unitáriussá lett ez a falu is zömmel, mint a környező falvak. Egészen az 1720-as évekig, amikor az egyik esztendőben karácsony szentestéjén egy maroknyi katolikus karhatalommal vagy katonai segítséggel ugye kiebrudálnak bennüket a templomból. Utána elég sokáig hontalan az unitarizmus, akkor az 1800-as évek elején kezdik építeni ezt a templomot, ami önmagában is érdekes, mert ha bemész, akkor egy olyan robosztus, kicsit olyan román kori, nem látszik az, hogy 200 éves a templom, sokkal régebbinek tűnik. Nemrég kifestettük a kazettákat is, ami egy csodálatos teljesítmény vagy eredmény volt számunkra, mert átmentettünk az 1700-as évekből motivumokat. Nekünk volt az 1700-as években egy szőttes terítőszett a templomba, aminek a motivum világát az 1940-es években újra varták. Sajnos nem tudom az eredetiekkel mi történt, de amit a 40-es években megvartak, ez nem is varázs úri hímzés, azokba bele van írva, hogy az 1700-as évekből átvett minták ezek. Nagyon érdekes, nyitott, ilyen pasztelszínek, gyönyörű, nem ez a mély barna úri hímzés. Gondolkodtunk, hogy szeretnénk kazettát festeni, de mi legyen rajta? Tehát ne legyen vargyasi, mert ugye nagyon közünk nincsen ahhoz a vidékhez, ne legyen szász beütésű, ne legyen semmilyen más vidékű, legyen valami egyedi, és akkor egy az egyben ugyanaz a motivumvilága van, átrajzoltam kazettákra, és akkor azokat festettük meg. Úgyhogy ez a motivumvilág is átmentődött.
Orgona szól az Isten tiszteleteken?
Orgona szól, a kántor is én vagyok. Ki más? Sajnos, hogy a második világháború után teljesen szétroncsolódott az orgonánk, ugye tudjuk ezeknek a történetét. A játszóasztalnak egy része maradt meg, az is bedobva az orgona belsejébe, de most vettünk egy-két manuálos, pedálos kicsi orgonát, egy gyönyörű szép direkt templomi elektromos orgona, és akkor azon én kísérem az énekeket, de nagyon sokat gitározunk, egyéb hangszereket is bevonunk.
Tiszteltes úr, a harangozó is?
Nem, azt külön meg kellene tanulni. Az egy komoly mesterség. Nem szeretném azt, hogyha a falut össze csődíteném, valamilyen tűzesetre gondolom, vagy bármi. Van nekünk egy nagyszerű harangozunk, és kacérkodtam a gondolattal, hogy órákat veszek tőle, és jó lenne azért megtanulni. Mondjuk az egyszerű minden vasárnapi harangozás nem olyan bonyolult, de ha szaggatni kell, halott van, akkor nem mindegy, hogy mit üzenünk a falu közösségnek.
Visz a lábad, meg ne állj, visz a szíved, s messze már. Vissza lábad messze még az ég, vissza szíved, lesz-e még, ahova indulnál. Benned a tűz sok furcsa kép, benne egy gyermek szíve ég, Istent keres, de félve még. Elhagyott otthon, utca, város, elnyűjt, kinőtt emlék a vár, most lenne jó, ha itt lennél, ha itt lennél, és a szívedbe rejtenél.
Tóth Tünde vagyok, az elsősöknek és a harmadikosoknak a tanítónője.
Mikola Éva vagyok, az előkészítő osztályt és a második osztályt tanítom.
24 diákunk van beírva, ebből sajnos mindenki nem jár, és nem tudjuk becsalogatni őket, de állandó az 20.
Minek köszönhető ez a fogyás? Mert még évekkel ezelőtt többen látogatták az iskolát.
Kevesebb gyerek születik, megnehezíti nekünk a dolgunkat, hogy közel van a város, és nagyon sok szülő úgy gondolja, hogy ott jobb oktatásban részesül a gyereke, és ezért beviszik már sajnos szinte óvodáskortól őket.
Legtöbb város melletti településen hasonló gondokkal küzdködnek, pedig az iskolák felszereltek, a pedagógusok azok szakképzettek. Itt is egy nagyon szép iskolában tanulhatnak, jó körülmények között, de valahogy ez a trend eluralkodóban van, nem csak itt Háromszéken, hanem Maros megyében, Hargita megyében, és gondolom mindenhol az országban. A szülőkkel mennyire tudnak összedolgozni a tanítónők? A gyerek másnap úgy jön vissza ide az iskolába, amivel elment az előtt való nap, vagy otthon be tudnak segíteni? A szülők.
A jó kapcsolat van a szülők is köztünk, hál' Istennek. Az én osztályomban, amit megkövetelek, azt tényleg meg is csinálják, és nagyon következetesen készülnek, egy ilyen társasággal vagyok én most. A rendezvényeinkre mindig szívesen bejönnek, támogatják, farsangi bálon végig sütik az egészetet, vannak süteményeink, amiket elkínálgatnak. Tehát nagyon-nagyon sok rendezvényben részt vesznek és ideálnak az iskola mellé, viszont aki első perctől nem állt oda, az most se áll oda. Tehát van ez a két kategória. Nagyrészt jó a kapcsolatunk a szülőkkel.
A tanítónők helybeliek? Vagy ingáznak is?
Én helybeli vagyok, a kolléganőm ingázik napi 70 kilométert.
Honnan?
Én Tórjáról ingázok.
Tehát azért van egy futamodásra.
Saját autóval ingázok, mert nincsen buszjárat, úgyhogy engem érintse, hogy 8-ra ide tudjak érni.
Címzetesek mind a két tanítónő?
Igen, azok vagyunk.
Mi a legnagyobb gondjuk itt az iskolánál? Mert én kívülállóként azt látom, hogy szép az iskola, felszerelt, de bizonyára sok dolgot, mint más iskolánál is, a tanítónőkkel megvásároljanak, vagy mindent kapnak? Támogatásba?
Nem kell vásároljunk. Támogatásba részesültünk. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban is részesültünk, és ezt közösen tudjuk használni az óvodásokkal együtt. Ha jól emlékszem, egy ilyen 15 ezer lejes pályázatról van szó, tehát ebben minden volt. Hűtőszekrénytől játékokig, szőnyegig, részképességfejlesztő játékokig, tehát minden, amit használunk is a betanító kollégákkal együtt, mert nem csak mi tanítunk, hanem a testnevelést, az angolt, azt kollégák, betanító címzetes tanárok járnak fel rendszeresen, ők is használják, ketten a kolléganőmmel. Furuját is oktatunk a diákokkal, diákoknak, illetve ettől a tanévtől elindult a tánctanítás is a gyerekeknek. Jó, hogy most már csak egy-négy osztály működik, de például egy mentálhigiénis program is működik délutánonként, hétfőként és péntekenként a felső tagozatos 5-8 osztályos tanulóknak. Azt én tartom, mert mentálhigiénét is végeztem.
Régebben volt 5-8 osztály is itt a településen?
Volt 5-8 osztály. A történelem folyamán, úgymond, amióta az iskola van, kétszer is megszüntették, de most már másodszor úgy néz ki, hogy véglegesen. Most már több mint 10 éve, hogy nincsen. Még a 80-as években volt szintén megszüntetve, de akkor sikerült visszaállítani, és egészen 2007-ig működött, de ezért, hogy a gyerek létszám csökkent, illetve bevitték városra a tehetősebb szülők a gyerekeket, így muszáj volt az összevont felső tagozatot, és így tartozunk a központi uzoni iskolához.
Jó kapcsolat van a központi iskola is közöttünk. Mi is részt veszünk velük az Erasmus programon, és különböző iskolanapok szervezésébe, tehát tényleg nagyon jó kapcsolat van, és a gyerekek is nagyon szeretik. És képzéseken is együtt veszünk részt, tehát ez jó közösség van.
Hogyha ennyi mindennel foglalkoznak a diákok, akkor még ilyen szavalóversenyekre, olimpiászokra, mesemondókra is el tudják juttatni a jobbakat?
Igen, vannak ügyes gyerekeink nekünk is, amiért kevesen vagyunk. Az álmom az már régi, de sikerült megvalósítani. Már harmadszor, és készülünk most a negyedikre, a Laborfalvi Róza Szépen Magyarul versenyünk. Ez azért jött létre, mert tényleg rengeteg mesemondóra meg versenyre jártunk, de mindig kötöttek ezek a versenyek. Az is egy szívfáj dolgunk volt nekünk, hogy a gyerekeket, a kategóriákat összemossák, és bizony ebbe a korban nem mindegy, hogy egy előkészítőst hallgatunk, vagy egy első osztályos gyereket. És akkor így született meg ez a Laborfalvi Róza Szépen Magyarul, ami most már egyei versennyé nőtte ki magát, és szándékunkban van regionális, és adja Isten, hogy országos is legyen, aminek az az érdekessége, hogy nincsen kötöttség, tehát nincsen az, hogy most csak ez a költő, vagy az a költő, lehet bármilyen költő, próza, az egyetlen kikötés, hogy szépen magyarul. Minden korosztály külön versenyzik. A zsűri állandó elnöke dr. Tapodi Zsuzsanna, a Szapiencia Egyetem professzorasszonya, sok támogatónk van, nagyon-nagyon színvonalas versenyt szoktunk rendezni.
Nagyon sok híres emberrel büszkélkedhet a település, a gyerekek mennyire ismerik ezeket a neveket?
Itt, akik naponta megemlítődnek szinte, ugye az az iskola névadója Berde Mózsa, illetve az ő unokatestvére Berde Áron, akinek áprilisben rendeztük meg, Kelemen Alpár volt a megálmodója a Berde Áron napoknak, és ezelőtt 3 évvel Laborfalvi Rózának is 200 éve, hogy született, habár ő nem itt született a falunkban, mert Miskolcon született, de az apja után vette fel ugye a Benke nevet, és mint Jókai Mór felesége általa hallhatott a nagyvilág a mi kis falunkról leginkább. A gyerekek részt vesznek ezekben a programokban. Nem úgy mond, hogy kötelező, de tudják, hogy ha a tanítónénik ott vannak, akkor ők is ott kell legyenek. És ezért, ha a többit nem ismer, még nagyon sok híres szülötte van a kis falunknak, de ők a legnagyobbak. Róla tudnak, tehát többet, mint a más települések gyerekei.
Az iskolában egy nagyon szép könyvtár is működik. A gyerekek látogatják ezt a könyvtárat? Milyen könyvek vannak benne, ilyen 1-4-esek számára, vagy bárki kölcsönözhet esetleg ebből a könyvtárból?
Bárki kölcsönözhetne, de sajnos nagyon kevés a látogatottsága a könyvtárunknak. Azok a diákok, akik itt végeztek, ők még visszajárnak, mert tudják, hogy nagyon-nagyon gazdag, és amikor nem találják meg, mert mindenki kivette például a Szentgyörgyiből, és nincsen elég példány, és nekük nagyon szükségek, és akkor visszajárnak. De egyébként persze az 1-4-esek, a jelenlegi diákok, ők látogatják, rendszeresen járnak be olvasni. Felnőttek ők egyáltalán nem, mi, amit szoktunk belőle még használni.
Időnként gazdagodik az állomány? Hoznak be könyveket, vagy vesznek újakat?
Igen, a központi iskola erre is odafigyel, és ha évente nem is, de 2 évente szoktunk új könyveket kapni. Román nyelven is, magyar nyelven is, tehát az újabbakból 10 darabot. És így mindig gazdagodik a könyvtárunk.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Tomos József vagyok, Szent Iván Laborfalvi helyi képviselő. A negyedik mandátum végét járom. Volt időszak, hogy 3-an is voltunk, most az utóbbi időszakokban 2-en vagyunk, még van egy kolléga.
Ritkán járunk errefele, mert távol van azért Marosvásárhely Szent Iván laborfalvától, de én mindig fedezek fel valami újat, ahogy végigvonulok ezen a Brasót Bákóval összekötő főúton. Az utóbbi időben mit sikerült megvalósítani?
Az önkormányzatnak köszönhetően most jelen pillanatban a járda épül. Három részre van felosztva, két év alatt sikerült megoldani a két tronszont, most jön jövőben a harmadik. Na de korábban sikerült a szányvizet, az ivóvizet megoldani, a villanhálózatnak a felújítását korszerűsíteni. Ugye vihar mindig probléma volt. Amit szeretnék említeni, a rovatalozó ház, ami ténylegesen a községünkben legelső, itt sikerült Szent Iván laborfalván megépüljön.
Ez hová épült? Községi területre, vagy valamelyik egyháznak a területére?
Itt nálunk községi területre, mivel négy felekezet van, katolikus, református, unitárius és ortodox.
A mellékutcák kövezésére, vagy esetleg aszfaltozására lesz-e pénz, vagy jutott-e pénz?
Persze, ugye ez a befektetés, az ivóvíz, a szányvíz csatorna képítés, akkor ugye felásódtak az utcák, akkor tönkrementek. Egy olyan két év, három év is átállt, amíg vissza tudtuk teremteni olyan állapotba, hogy most már jól lehet járni, meg jelen pillanatban is szándékunkban van kavicsozásra, egyelőre aszfaltozásra nincs, már úgy mondják az öregek is, hogy a hal a fejétől büdösödik, hát egyszer a községbe építsük mostan az utcákat, és majd utána településenként fogjuk próbálni.
Milyen problémákkal keresik fel a falustársak? Mi a legégető problémája a Szent Iván laborfalvi embernek?
Jelen pillanatban a településnek a gazdái le vannak bénulva olyan értelemben, hogy már régóta a hídunk a fekete ügyön keresztül ívelő fahíd tönkrement. Nem elég az, hogy tönkrement el is vitte az árvíz. Mi készítettünk is egy tárvát, hogy új utat, új hidat építünk. Sajnos még nem került erre sor, mivel hogy védett területünk van ottan túl, meg Natura 2000. Sikerült beszéljünk a vezetőséggel a természetvédelemnél. Úgy néz ki, hogy csak közös nevezőre jutunk, s sikerül megépítsük az utat és az új hidat.
A gazdálkodók itt is küzdködnek a vadkárral. Tudnak-e valamit tenni ennek érdekében?
Sajnos benne vagyok jó magam is, ebben a problémában nem. Hiába összefogtunk, szépen is próbáltunk, durvában is. Olyant is el kell mondjak, ha bár vannak ebben benne kollégáim is, még arra sem méltók, hogy tiszteletben tartsák a magánterületén elvetett termékeket. A személyek, nem az állatok, a vadásztársulatnak a angazsáltjai, vagy ők, akik vadásznak, hogy terepjárókkal végighajtnak a buzaföldeken, nem számít, hogy az milyen állapotban van, mekkora, hogy mint ők jönnek, mennek, nem érdekli őket. Ugyanakkor próbáljuk mindig a mezei utakat, ugye van gléderünk, erőgépjeink karbantartani, árafel a vadásztársulat, ismét sajnálattal mondom, hogy nem veszi igénybe, hogy az az út fel volt javítva, az pénzbe került a tanácsnak, mikor esőzés van, sár van, ugye tönkre teszik az utakat. Ezt még elnéznénk nekik, mert a mezei út is az közút. Nem lehet letiltani arról az embereket, de viszont lehetne egy kicsi jó érzés is bennük.
Igen, de ezek a kibeszéletlen problémák vagy keserűségek előbb-utóbb robbanni fognak, tehát hogyha nem tudják megbeszélni és nem tudnak közös nevezőre jutni, akkor rosszabb is lehet ennek a vége.
Bírjuk még a nyugalmunkat megőrizni, s próbálunk, s várunk, hogy hátha sikerül közös nevezőre jutunk velük is, hogy ezek a problémák ne adódjanak elő. Mindenki azért dolgozik, befektet, hogy valamit megvétesítsen, termeljen, ugyanakkor, ha más tönkre teszi, ez nem jó. Én helytelenségnek látom, meg felelőtlenségnek.
Mondd azt, hogy nem igaz, mondd azt, hogy tévedés volt minden, ami fáj. Mondd azt, hogy nem igaz, mondd azt, hogy szebb és jobb lesz minden, ami vár.
szenved igény. Hosszú az út, menni kell, a szívemet vinni és hagyni kell az emlékeimmel. Ébredek, s alszom el. Hagyok magamból egy hangot, viszek magammal százat, hallgatom, ahogy összesúg majd öröm és bánat. Hagyok magamból egy arcot, viszek magammal százat, nézem, ahogy összebújik öröm és bánat. Hosszú az út, menni kell, a szívemet vinni és hagyni kell az emlékeimmel.
Pakucs Tamás vagyok, Szent Iván Laborfalvi lakos, a Szent Iván Laborfalvi Ifjúsági Egyesületnek az elnöke. Az egyesületünk neve az Szent Iván Laborfalvi Ifjúsága, rövidítése a SZIA. 2011 óta vagyunk úgymond megalakulva, hivatalosan 2012-től én vagyok a harmadik elnöke az egyesületnek. Általában mi mindig falunapokat szerveztünk a helyi tanács segítségével, ő volt a fő támogatónk. Március óta mi az ifjúsági egyesülettel hónaponta állandó jellegű programokat szerveztünk annak érdekében, hogy megmozgassuk a falu generációit, úgy ifjúság, mint a többi generációt. Márciusban, amivel megalapoztuk az egyesület anyagi helyzetét, az egy előadásos színdarabos bal volt. Ennek köszönhetően tudtunk pályázni, 3 pályázatot is letettünk a júniusi falunapokra, egyet a Kovasznamegye tanácsához, egyet a helyi tanácshoz, Uzonközség tanácsához, és egyet a Kommunitas alapítványhoz. A falunapok keretén belül rengeteg programot szerveztünk, ezt mind önállóan, a helyi tanács anyagilag segített, és néhány kiegészítő kellékkel, amire szükségünk volt.
Hányan vagytok tagjai az egyesületnek?
Körülbelül állandó tagok 20-an vagyunk, szimpatizánsok körülbelül még 10-en, úgyhogy körülbelül 30-an vagyunk, akik dolgozunk és az egyesületért teszünk is.
Van sok fiatal itt Szent Iván Laborfalván, lenne, akiből még toborozni tagot?
Úgy gondolom, igen, és fogunk is, mivel hogy nekünk van egy korhatár szabva, 14 éves korhatár, attól kezdődőleg lehet csatlakozni az egyesülethez. Idén is már vannak jelentkezők, akik szeretnének csatlakozni, reméljük, hogy gyarapodunk.
Nehéz a szervezés, mert mindenkinek máshol is van dolga, te is egyetemista vagy, ha jól tudom, és akkor nem mindig lehet összetrombitálni adott időbe a tagságot.
Így van, elég nehéz, mivel hogy hétvégenként tudunk mindig gyűléselni, nehéz az ifjúsággal úgymond együtt dolgozni, mindenkinek ötlete van, jönnek, nehéz egy olyan döntést hozni így elnökként, hogy mindenkinek megfeleljen, és senki se sértődjön meg, hogyha esetleg a saját ötletét nem tudtuk bevonni egy adott eseményre, vagy egy adott programra. Van, hogy néha egy-egy személy esetleg meg is sértődik emiatt, hogy pont az ő ötlete nem tudott megvalósulni, de mindig úgy gondolkodunk, hogyha egyszer egyiknek az ötletét megvalósítjuk, vagy próbáljuk kivitelezni, akkor következő alkalommal a másikét is bevonjuk ebbe, és nem felejtjük el senkinek az ötleteit.
Más ifjúsági szervezettel tartjátok a kapcsolatot?
Igen, voltunk tapasztalatcserén is, szerveztünk ilyenfajta programot is az Uzoni Ifjúsági Egyesülettel, az IMUK-kal. Ők jöttek hozzánk, egy teljes délután töltöttünk együtt, egy kvízjátékot is szerveztünk, ami a községről, a faluról szólt, és ezáltal felmértük, hogy mennyit tudunk, mennyit tudnak a mi fiataljaink, az övéké. Megvacsoráztattuk, és utána akkor volt egy ilyen kis buli szórakozás, úgyhogy volt ilyenben is részünk.
Amikor nem az egyetemre tanulsz, vagy egyetemen vagy, esetleg nem elnökölsz, akkor besegítesz a családi vállalkozásba is? Mert azt tudjuk, hogy a szülőknek van panziója is itt a településen.
Az otthoniakat is támogatom és segítem. Egyetem mellett nagyon sokat dolgozom, mezőgazdasággal is foglalkozunk. Édesanyám foglalkozik a panzióval, nem igazán szoktam abban. De viszont a mezőgazdaságban ottan, mikor szezon van, akkor kell dolgozni, kell csinálni. Ilyenkor picit háttérbe helyezem az egyesületet, és a prioritásom az otthoni munka, mivel hogy egyetem nincsen nyáron, és akkor erre fektetem a nagyobb hangsúlyt, de ugyanakkor nem lehet az egyesületet is elhanyagolni, mivel hogy nyáron is nagyon sok fesztivál van, ahol részt tudunk venni, ifjúsági napokon tudunk részt venni, amit úgy szoktak díjazni, hogy általában az első helyezett csapatok különféle fesztiválokon és eseményeken vehetnek díjmentesen részt. Ebből is volt részünk, körülbelül 3 ifjúsági napot nyert meg az egyesületünk, úgyhogy körülbelül a 30 létszámos egyesületünk részt vehetett a Szikfesten, mindenki ingyen, úgyhogy ilyenben is van részünk.
Mi leszel, ha nagy leszel, ha elvégzett az egyetemet, akkor is itt maradsz a településen, vagy más terveid vannak?
Úgy gondolom, hogy itt maradok helyben, Szent Iván Laborfalván. Agrármérnöknek készülök, remélhetőleg, hogy sikerül is. Mezőgazdaságban szeretném folytatni majd a továbbiakat, és remélhetőleg, hogy az egyesületet is tudom majd mindezek mellett segíteni, vagy ha nem is elnökként, de tagjaként ötletekkel majd segíteni szeretném.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Hosszú az út, amíg megérted, hogy magas az ég, de te most elérted, jön a változás, új élet. Még ott van a múlt, és te nem érted, hogy mégis annyi csillag gyúlt, te érted, jön a változás, új élet. Elbújtak már a sötét felhők, az esőt elfújta a szél. Töröld le most az arcod, megvívtad ezt a harcot, hallgasd a szíved, mit mesél. Most kezdődik el, látod az éget bukta jel. Szivárvány szívét osztja szét, fénybe öltözött reményt, én szeretem. Most kezdődik el, látom az égen ott a jel. Szivárvány szívét osztja szét, a fénybe öltözött reményt, szeretem, az Istenem.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Szent Iván Laborfalván készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.
Hideg szél fúj, tél elő, kócos hajjal erre száll. Megfagy bennem minden élet, a testem csontig járja át. Megfagy bennem minden élet, testem csontig járja át. Kinek mondjam el, érted éltem, égtem el, és az ember gyakran téved, zsebre vágunk sok-sok évet, azért mégse dobjuk el. És az ember gyakran téved, zsebre vágunk sok-sok évet, azért mégse dobjuk el. Tükröm, tükröm, mondd meg hát, lesz-e tűz, még lesz-e nyár. Életünk nehéz kabát, annak minden bánatát kinek adjuk át. Életünk nehéz kabát, annak minden bánatát kinek adjuk át. Kinek mondjam el, érted éltem, égtem el, és az ember gyakran téved, zsebre vágunk sok-sok évet, azért mégse dobjuk el.
És az ember gyakran téved, zsebre vágunk sok-sok évet, azért mégse dobjuk el. Tükröm, tükröm, mondd meg hát, lesz-e tűz, még lesz-e nyár? Életünk nehéz kabát, annak minden bánatát, kinek adjuk át? Életünk nehéz kabát, annak minden bánatát, tükröm, tükröm, mondd meg hát, lesz-e tűz, még lesz-e nyár? Életünk nehéz kabát, annak minden bánata, kinek adjuk át? Életünk nehéz kabát, annak minden bánata, kinek adjuk át?